A műsort az Audiomonde és a Digitál Pro BT támogatta. Köszöntöm a hallgatókat! A mai adásban merülni fogunk, mégpedig a mély hangok világába beszélgető partneremmel, Víg Arnold basszusgitárossal, aki nem mellesleg hazánk egyik legfoglalkoztatottabb hangmérnöke, illetve zenei producere. Arnold, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Nagyon köszönöm a meghívást.
Azt mondják, basszusgitározni könnyebb, mint gitározni, mivel csak 4 húr van rajta.
Hú, rögtön a közepébe és rögtön a mélyre egyáltalán nem igaz. Sokan azt gondolják, hogy aki nem jó gitárosnak, az majd jó lesz basszusgitárosnak, és hogy ha egy zenekarban 2 gitáros van, és az egyik kevésbé játszik jól, akkor legyen ő a basszusgitáros. Egyáltalán nem így van, egy teljesen más habitusú hozzáállás vagy attitűd kell a basszusgitárhoz. Valahol szerintem a gitár és a dob között van félúton. Nem véletlen az, hogy a basszusgitár a ritmus szekció része. És az az igazság, hogyha kérdezik például tőlem, hogy mitől jó az, ahogy én basszusgitározok, szerintem nagyon fontos az, hogy a hangszer találkozzon a személyiséggel. Nekem egy ilyen karizmatikus, robbanékony, temperamentumos mentalitásom van. Én nem símogatom a húrokat, tehát hogy én tényleg nem akarok csúnya szavakat használni, de megkínálom a kellő erővel a húrokat. Szerintem ettől szólal meg egy hangszer, és szerintem merőben más gondolkodás kell hozzá, mint egy gitárhoz, úgyhogy egyáltalán nem gondolom azt, visszatérve a kérdésedre, hogy egy gitárosnak szánt, nem jól gitározóból majd jó basszusgitáros lehet, biztos, hogy nem.
Ha egy zenekari hierarchiát nézünk, ugye a basszusposzt az tulajdonképpen mint a dobos, tehát kiszolgáló poszt, ugye?
Itt most egy hangmérnöki tapasztalatra támaszkodnék. Nekem, amikor össze kell rakni egy mixet, nagyon fontos számomra, hogy mit milyen sorrendben illesztek hozzá a mixben a dalhoz. Nálam van egy ilyen háromlábú asztal, háromlábú szék teória, mi szerint a dob, basszusgitár és énekek kell, hogy álljon a lábán először, és minden más csak ezt játsza a körbe. Tehát, hogy minden más kiegészítő. Nyilvánvalóan egy gitárszóló, egy szaxofonszóló, vagy valamilyen szólisztikus elem adott pillanatban egyenrangú az énekkel, de a basszusgitár, visszatérve a kérdésedre, ugyanolyan fontos egy zenében, mint az ének vagy a dob. Anélkül nem éreznéd a tonalitást, nem éreznéd a hangnemet, a dobra táncolunk, az éneket énekeljük, és a basszusgitártól megérezzük, hogy egyáltalán hogy mozdul a nóta, szóval szerintem teljesen egyenrangú a dobbal és az énekkel.
Kering egy olyan városi legenda, és egy nagyon jó barátom révén én is belefutottam, hogy aki azt az igazán jó zongorás basszus hangot szeretné, és már kicsit viseletesebbek a húrjai, az vegyen egy fazekat, jó forró vízzel, és így főzze a húrokat ergo.
Sajnos meg kell, hogy cáfoljam ezt a dolgot. A teória annyiban igaz, hogy valóban visszajön a fémes hangja a húrnak, viszont hát gondoljunk egy egyszerű fizikai jelenségre, hogyha a fémet fölmelegítjük, hevítjük, majd lehűtjük, mert ugye le fog hűlni attól, hogy te majd azt a mosószeres meleg vizet le akarod róla öblíteni, és ráengeded a csapot a hideg vízzel, a felhevült fémet hideg vízzel lehűtjük, akkor merevedik a fém, minden fém. Úgyhogy lehet, hogy egy koncertet még kibírsz bele húzni, de sokkal valószínűbb, hogy el fog szakadni a húrod a koncert végére. Mert annyira rideg lesz a fém tőle, hogy elpattan a húr, szó szerint. Viszont, ami egy nagyon-nagyon jó megoldás, és bárcsak az én ötletem lenne, de sajnos nem, ezt a Vintage 52 hangszerboltban láttam, hogy ők frankon vettek egy olyan készüléket, amit azért árulnak a különböző bevásárlóközpontokba, hogy abba te a saját kis ezüst ékszereidet, arany ékszereidet beleteszed, és ilyen ultrahangos cucc vizet kell beletenni, és ultrahanggal valahogy azt a koszt, azt az elszíneződést, stb. Mindet leszedi a nemes fémekről, ergo effektíve jó a húrokra is. És hát mitől lesz egy húrnak a hangja tompa, vagy mitől tompul el a hangja? Az, hogy a húrnak ugye van egy darab ilyen nagyon vékony szál, és arra egy másik szál tekercselve van. És a tekercselésnél keletkezett kicsi, szemmel alig látható kis völgyekbe, azokba betelepedik az izzadság, a kosz, stb. Kiteríti azt a kis mélyedést, kitölti, és attól betompul a hang. azokat a réseket, hogyha ez az ultrahangos cucc kibírja hozni, akkor újra felszabadulnak, újra visszajön a fémes hang, és nem hevítetted, nem hűtötted, nem főzted, nem kocsvasztottál egy lábasba húrt, tehát nagyon vicces a jelenség egyáltalán, viszont tényleg visszajön a fémes hangja. Természetesen semmilyen eljárás nem óvja meg a húrodat a szakadástól. Én például effektíve ezért nem is szeretem az elixír húrokat, hogyha szabad márkát mondani, mert tök jó ötlet ez a Gore-Tex bevonat dolog, bár azóta már minden, sok más cég is csinálja ezt a bevonatos cuccot, csak hogy az a baj, hogy ezzel a bevonattal nagyon sokáig megmarad a húrnak az eredeti hangja, de már az eredeti hang sem annyira fényesen, pengősen szól, ahogy egy nikkel bevonatos húr, mert szerintem az a Gore-Tex bevonat az már eleve ezeket a tekercselés közötti réseket kitölti ezzel a műanyag, nejlon, gumi, akármivel. Nem, egyszerűen nem szóljon, már vadonatúj állapotában úgy szól a húr, mint hogyha használt húr lenne. Azt az állapotot nagyon sokáig fent lehet vele tartani, de aki annál egy fémesebb, Marcus Milleresebb ilyen, tényleg ez a zongora, a húr hang, amit te is mondtál, dolgot akarja hallani, azt ilyen bevonatos húrból szerintem nem fogja megtalálni. Nagyon-nagyon meghatározza egy hangszernek a hangját, a húrnak a miensége egyáltalán, hogy milyen húrt, milyen márkájú, milyen anyagú húrt teszel a hangszerre. Én például nem tudok játszani acél húron, mert olyan érzésem van, hogy tapadok hozzá. Tehát, hogy nekem a nikkel bevonatos húrok jönnek be, amitől egy kicsit jobban csúszik rajta a kezed, gyorsabb tudsz lenni, és nem érzed azt, hogy rá akarna az ujjadra tapadni a húr. Nekem az, de hogy ez megint ilyen ízlés dolga.
Sok kezdő basszusgitáros, amikor bemegy a boltban, nyilván van egy büdzséje, egy kerete, amit elkölthet hangszerre. Viszont egy idő múlva jelentkezik bennük is, hogy ahogy kicsit jobb hangszert szeretnének, vagy jobban szólót, és akkor elkezdik venni a pick-up-öket, a húrlábat cserélik, a húrokat, és egy ilyen véget nem érő dolog lesz az egészből, de aztán mégis elérnek oda, hogy aztán menni kell tényleg egy jó hangszert, egy olyan minőségű hangszert. Te hogy látod ezt?
Több részre bontanám a válaszomat. Egyrészt azt gondolom, hogy gazdasági szempontból nézve tök jó dolog az, hogy olcsón lehet venni egész jó hangszert, de azt ne felejtsük el, és ez nem csak a gitárokra igaz, hanem a világon minden dologra igaz, hogyha mi elkezdjük egyénileg feltupírozni a hangszereket, tehát nem gyári állapotban tartjuk meg a hangszert, akkor ez veszít az értékéből. Tök mindegy, hogy te egy 60 ezer forintos hangszerbe teszel egy 100 ezer forintos hangszedőt, az neked lesz 160 ezer forintos hangszer, de lehet, hogy a másik embernek, aki meg megveszi, annak nem fog tetszeni ez a hangszedő, amit te beletettél, mert azzal a hangszedővel, amit te választottál, elvitted a hangszert egy olyan irányba, ami lehet, hogy a te ízlésednek tetszik, a másiknak nem. Tehát ilyen értelemben nem fogod tudni kivenni belőle a pénzedet. Az nagyon-nagyon fontos, ezt mindenkinek el akarom mondani, abban a pillanatban, ahogy te házilag húrlábat, hangszedőt, elektronikát mókolsz magadnak, és azzal a szándékkal, hogy attól majd jobb lesz a hangszer, nagyon-nagyon nagy felkiáltó jellel kell mondanom, hogy neked lesz jobb az a hangszer attól, hogy te belenyúltál, de ha egyszer eladásra kerül az a hangszer, már pedig eladásra fog kerülni a hangszer, és itt jön a másik válaszom, hogy végén el fogsz odáig jutni, hogy a 60 ezer forintos hangszerekbe elkezded cserélni a hangszedőt. Megint 50-60-70-80 ezer forintért, hullábat 20-30-40-ért, kulcsokat, mert ereszt, lehet, hogy a szemöldök eltörtés, akkor arra egy csontot teszel. Tehát eljutsz oda, hogy összelegózol magadnak egy 200-250 ezer forintos hangszert, és a végén homlokodra csapsz, hogy na de hát ennyiért már tudnék venni magamnak egy Fendert, egy Ibanezt, egy Lakelandből az olcsóbb szériát már meg tudod venni 400 körül. Én azt gondolom, hogy mindennek megvan a helye. Egy Harley Benton, egy Kort, ezek baromi jó dolgok arra, amire kitalálták, de ne csináljunk belőle olyat, amire nem találták ki. Tehát, hogy ez egy piaci rést akart, és leginkább a kezdőknek szánt piaci rést akarta kitölteni. Nagyon jó hangszerek arra, amire kitalálták, de komolyabb, profi dolgokra én azt gondolom, hogy profi hangszert kell venni, és tényleg érdemes átgondolni, hogyha később az ember fejleszteni akarja, akkor lehet, hogy érdemes zsebbe tartani azt a pénzt és gyűjtögetni egy drágábbra.
Basszusgitár felvételnél di vagy mikrofonozás nyilván egy otthoni stúdióban, ha például egy panel lakásban van a stúdióm, nem fogok tudni mikrofonozni, vagy ilyesmi.
Arra az oldaláról közelíteném meg, hogy hasonlítsuk össze a gitárt, illetve a basszusgitár felvételt. Ami gitár felvétel szinte elképzelhetetlen, legalább egy kombó nélkül, vagy legalább egy kisebb cucc nélkül, amit lehet mikrofonozni. addig a basszusgitárnál ez nem igaz, és ez jó hír is, és rossz hír is. Jó hír abból a szempontból, hogy elég egy jó minőségű hangszer, elég egy jó minőségű kábel, az egyenesen be a konverteredbe, hangkártyádba, régen még hangkártyák voltak, most már konverterek, hogy egyenesen abba be, és lényegében el tud készülni egy stúdió minőségű felvétel, tehát ezzel semmi gond nincsen. Ennyiben jobb a helyzet, viszont annyiban rosszabb is a helyzet, hogy minden, amit egy basszusgitár miensége tud jelenteni, azt utólag fogjuk tudni igazán jól megcsinálni. Mert ugye azt is tegyük hozzá, hogy amikor feljátszod, akkor kevésbé tudod a saját sound designodat jól helyesen megítélni, de utólag, hogyha visszahallgatod magad, és ráadásul azt a basszusgitár felvételt már a kellő zenei környezetben tudod EQ-zni, kompresszálni, stb., akkor szerintem egy zseniális dolog, hogy ezeket a paramétereket utólag tudod változtatni ízlésed szerint.
Akkor meglátásod szerint az előfokok, azok nem ennyire fontosak egy basszusgitár felvételnél?
Nagyon-nagyon fontosak. A mostani, mai beszélgetésünk témája elsősorban a home stúdiókra irányul. És azt gondolom, hogy home stúdiók esetében ritkán rendelkeznek az ott dolgozó hangmérnökök, ifjú hangmérnökök, amatőrkezdő hangmérnökök azzal a tudással, azzal a tapasztalattal, hogy merjenek visszafordíthatatlan, kijavíthatatlan döntéseket meghozni. És ilyen értelemben egy visszafordítható döntés az, hogy kikapcsolom a plugint és teszek egy másikat. Egy nem visszafordítható döntés az az, hogy veszel egy olyan előfokot, amit beállítasz valahova, ahol éppen akkor jónak tűnik, felveszed, de azt nem veszed el belőle soha többet, amit az előfog csinált.
Ha kapsz egy otthoni stúdióstól felvételt, ahol úgymond a téket készítik, tehát magát a felvételt, de ők úgy érzik, hogy már nem alkalmasak ennek a mixelésére. Mik szoktak lenni a problémák? Gondolok itt nem helyesen beszintezett gitár, vagy ilyesmi.
Hála Istennek nem sok olyan jelenség van, amit ne lehetne utómunkával megoldani. Igenis csodák vannak, azt kell, hogy mondjam. Tehát, hogy olyan felvételek jutottak már el hozzám, ami átment jó néhány hangmérnök kezén, és mindenki feltette a kezét, hogy ebből nem lehet jót csinálni, és valahogy mégiscsak sikerült. Tehát az van, hogy ha egy felvétel nem torzít, akkor igazából mindent meg lehet vele oldani, de tudod mit? Még erre is van megoldás. Torzít a felvétel, akkor teszek rá torzítót, még többet, és legyen az a hangulata a nótának, hogy torz az ének, és akkor Led Zeppelin meg rock'n'roll. Tehát, hogy majd, hogy nem nincsen orvosolhatatlan jelenség. Amit én nem szeretek, és amivel általában azt mondom, hogy ezzel nem tudok mit kezdeni, az a nappaliba felvett ének. Száraz éneket egy nappaliba felvett énekből nem fogsz tudni csinálni soha, mert nyilván azt az engetőt nem fogod tudni levenni róla, amit a szoba csinált.
Meglátásod szerint, hogy néz ki egy jó vokálcsén, egy úgynevezett énekfelvételi lánc?
Azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy magunknak dolgozunk, vagy másoknak dolgozunk. Ha másoknak dolgozunk, akkor több mikrofont is be kell szerezni, ez 100%. Bármilyen drága mikrofont is vennénk, ne higgyük azt, hogy egy mikrofon majd megoldja az összes énekesnek a hangját, ilyen mikrofon nem létezik. Minél több mikrofonod van, annál többféle anatómiai jelenséget tudsz a megfelelő mikrofonnal rögzíteni. Tehát van, akinek harsány a hangja, van, akinek orros, van, akinek nincs alja, van, akinek rengeteg az alja. A legfontosabb dolog, hogy ez a kellő mikrofonnal találkozzon.
Ezt nem lehet EQ-val kezelni? Bocsánat, hogy közbevágok.
Az a helyzet, hogy azért nem, mert ez megint egy olyan jelenség, mint hogyha egy minimális torzítóról beszélnénk. Tehát, hogy a torzítót már nem veszed le egy gitárjelről, és nem lesz belőle tiszta. Mondok egy nagyon egyszerű technikai példát. Vegyünk egy olyan mikrofon, teljesen tök mindegy, hogy mi is ennek a típusa, mondjuk 3 kHz-nél, jelentsen ez bármit is, nem lényeges ezt érteni, 3 kHz-nél van egy emelése, tehát hozzátesz a te hangodhoz 3 kHz-et. De lehet, hogy az anatómiádból adódóan, amiről nem tehetsz, és ez nem hiba, ez nem jó, ez nem rossz, 3 kHz-nél már eleve van valami szőr, valami kis harsánság a hangodban. Ez a mikrofon, amelyik 3 kHz-et egyébként is emel, ezt a problémát, ezt még inkább ki fogja emelni, még inkább rá fog tenni erre a problémára, és nem elrejteni. Tehát ergo, annak az énekesnek, akinek 3 kHz környékén van egy töblete, harsány, süvít, kicsit ez a népdal énekes tónus vagy akármi, akkor neki például, tudom, hogy te nagyon szereted az U47-et, az egyik legzseniálisabb mikrofon, mert az egyáltalán nem egy lineáris, egyáltalán nem egy színtelen, az egy nagyon karakteres mikrofon, annak konkrétan 4 kHz-nél van egy ürege, és lehet, hogy szerintem nagyjából 6 kHz-ig tart az a tartomány, az elvesz a hangból, ettől baromi jó a bublé, ettől zseniálisan jól szól benne a presser, a Charlie, stb. Majdhogy nem biztos vagyok benne, hogy ők U47-et használnak egyébként, hogy most melyik brandtől, az majdnem mindegy is, mert a mikrofon felépítése a lényeges, a kapszula miensége meg az anatómiája a mikrofonnak. De ha tovább megyek, akkor szerintem a preampot is nagyobb meg kell találni, az előfokot is meg kell találni, hogy mi az, amit szeretünk, megint hozzá kell, hogy tegyem, hogy magadnak vagy másoknak dolgozol alapon. Ha magadnak, akkor nyilván találd meg azt az előfokot, ami a te hangoddal, azzal a mikrofonnal szerethető lesz. De amiről én beszélnék sokkal inkább, az a hangkártya, vagy most már nem hangkártya, mert hangkártyának azért csúfoljuk szerencsétlent, mert annak idején kártya formájába be kellett ezt építeni a PC-kbe. De napjainkban sokkal inkább elterjedtebb a konverter nevű külső süteményes dobozszerű izé, ami vagy egy USB porttal, vagy egy Firewire-rel, vagy esetleg Thunderbolt-tal van összekötve a géppel, tehát már nem építjük bele a kártyát, azt a bizonyos hangkártyát a gépbe, hanem egy külső doboz, ez egy konverter. És gyakran kérdezik tőlem fiatalok is egyébként, hogy mi az a minimális konverter, ami szerintem jó, például mondhatunk márkát, mondjuk én vennék egy Focusrite Scarlett-et például, és erre azt kell, hogy mondjam, hogy na-na, ugyanis miért? Ezen nagyon kevesen gondolkodnak el. Az a konverter, az a hangkártya, nevezük bárhogy is, ami 30-40-50 ezer forintért megvásárolható, az 20 évvel ezelőtt, 25 évvel ezelőtt az volt a világ legjobb konvertere. Annyit fejlődött a technika, annyit fejlődik ennek a zenei biznisznek az őt körülvevő zenei technológiája, hogy ez a konverter, amit ma megvehetünk, ilyen nevetséges összegekért, mondjuk az SSL-nek ez az új kis süteményes doboza 100 ezer forint környékén van. Az a konverter, ahogy szól, az úgy szól, mint amivel akár a Crystal Dalgy dolgozott 20 évvel ezelőtt, és Grammy-díjas lemezeket csinált. Tehát nyugodtan tessék megvenni, mert nem ez lesz az az ok, ami miatt nem úgy szólnak az anyagaid, ahogy egy amerikai felvétel. És még egyszer mondom, az 50 ezer forintos konverter az a konverter, ami 20 évvel ezelőtt az 5 milliós konverter volt. Csak azóta ugye még részletgazdagabb, még szebb, még jobb, még valóságosabb konverziót csinálnak ezek a méregdrága konverterek. Itt egy Avid Carbon konverter van. Ez egy 1,5 milliós tétel, de én például meg tudnám csinálni ezt a végeredményt, ezt a hangzást egy SSL konverterrel is. Mondom ezt azért, mert amikor a Mixfactor Studio elindult, én konkrétan azzal dolgoztam. És azzal lemezek és dalok készültek, amik a mai napig szólnak a rádióban. Szóval nem ez lesz a korlát.
A helység akusztika fontosságáról szeretnélek kérdezni, mert itt ugye felvétel előtt is beszélgettünk róla, hogy egy nagyon fontos dolog, hogy hol hallgatod le azt a felvételt, amit keverni szeretnél, mert nagyon tévútra tud vinni egy rossz helység.
Nagyon, és mindennél fontosabb az, hogy a helyiség, amiben te dolgozol, annak kellően meg legyen oldva minden akusztikai problémája. De egyáltalán mi az, hogy akusztikai probléma? Az van, hogy a falak általában, sőt az esetek 99%-ában egy sima felület. A hang az imád pingpongozni a sima felületek között, és az a baj, hogyha tud pingpongozni, akkor fog is, ami azt fogja jelenteni neked, hogy te megveheted a világ legdrágább hangfalát és a legdrágább konverterét, ha beteszed egy olyan szobába, amiről vissza tud verődni a hang, akkor el fogja teljesen erdőbe vinni azt a hangképet, amit te hallasz. És nem csak arra kell gondolni, hogy lesz egy kis reverb, vagy egy kis slab delay, vagy bármi ott melletted, hanem arra, hogy teljesen megváltozik a hangfaladnak a hangzása, de totálisan. Sokkal több mélye, vagy kevesebb mélye lesz, pont olyan pontra teszed a szobába, hogy eltűnik az alja, tényleg csattogni fog a fénye, össze-vissza lesz a közepe, utána meg az ember veszi a méregdrága szoftvereket, hogy ezeket a problémákat valami mesterséges EQ megoldja. Nem jó ez az irány. Csak az az irány jó, hogy az embernek kellő pénzt, energiát és időt kell a szobára fordítani, ahol dolgozik. Ugye itt műsoron kívül említettük a könyvespolc jelenséget. Igen, de ennél egy picit szakszerűbben közelíteném meg a dolgot. Vannak azok az elemek, amik azért vannak a falon, hogy elnyeljék a hangot. meg van az az elem, ami azért van, hogy visszaverje a hangot irányított módon. Az egyik az abszorber, a másik a diffúzor. Arra, hogy visszaverje a hangot a diffúzor, arra tökéletesek a könyvek. Itt nálunk, hogyha elnézünk a fal felé, akkor is van egy viszonylag nagy falfelület, ami tele van pakolva könyvvel. A könyvtár az egyik legjobb helyiség akusztikailag, ahova stúdiót lehet pakolni. Dél-Franciaországban, ahol a Mix with the Masters csinálja leginkább az oktató kurzusait, ott is egy hatalmas könyvtár szobában van felépítve egy stúdió. A másik elem, ami viszont itt ebben a stúdióban is nagyon sok van belőle, az pedig az abszorber, ami lényegében egy úgy kell elképzelni, mint hogyha egy baromi vastag képkeret lenne, ez esetben majdnem egy 2 méter magas képkeret, ami üveggyapottal ki van tömve, és be van vonva textillel, hogy nézzen is ki valahogy, illetve az üveggyapotnak a pora ne szálljon a stúdióba. Nem jó az, hogyha letüdőzöd, és nem jó a stúdió berendezéseknek sem, de ez a textil egyben tartja ezt az anyagot, és ez tökéletesen elnyeli a szobának a mindenféle visszaverődését. Tehát lényegében, hogyha most a hallgatók hallják a hangomat, azon nincsen semmi zengetés, nincsen semmi delay, nincsen semmi olyan hang, amit hallanánk egy panelszobában, vagy hallanánk egy fürdőszobában, vagy egy konyhában, nappaliban, teljesen mindegy. Itt egy 4 méterszer 2,5 méteres szobában ülünk, és nincs semmi akusztikai probléma, tehát ez megoldható. És nem kell milliókban gondolkodni, ez, hogyha van az ember környezetében egy ügyes asztalos, aki egy kicsit utána jár a témának, akár ennek a stúdiónak az akusztikai eleme kivitelezhetőek lennének 200-300 ezer forintból. Ezt érdemes ráfordítani, sokkal fontosabb ezt a pénzt erre fordítani az akusztikára, mint drágább konvertereket, drágább hangkártyákat venni, vagy drágább hangfalakat venni, és a végén egy kezeletlen szobában használni. Ugye itt műsoron kívül beszéltünk a tojástartó jelenségről, hogyha megvizsgáljuk egy kicsit józan paraszti ésszel, akkor az lényegében egy diffúzor, ugye az arra képes, hogy visszaverje a hangot, a falnak a sima sík felületét megtöri azzal a tojástartó formával, de az csak annyit fog csinálni, hogy nem fogja visszaverni a fület felé a hangot, hanem el fogja terelni a hangot más irányba. A tojástartó jelenséget én szívem szerint betiltanám. Semmire nem jó, semmit nem fogsz vele megoldani. Átvered a füledet, és ugyanúgy döng a szobád, csak mivel eltereli a fülettől a visszaverődő hangokat, itt teljesen más dolgot hallasz, mint amit nélküle hallasz, de nem jó megoldás. Nem jó megoldás a falra szerelt, falra szögelt, pokróc, takaró, tehát ezek nem jó megoldások. Tényleg, hogyha az ember egy kicsit is ezzel akar profi szinten foglalkozni, profibb szinten, vagy saját maga fele csak igényesebb, akkor tényleg az a megoldás egy asztalos cimborával összebeszélni, és ezeket az elemeket legyártatni. Nem drága dolgok ezek. Én nyilván, mivel ebből élek, ezzel foglalkozok, reggeltől estig ebben a szobában dolgozom, majd, hogy nem mint egy remete viccen kívül, ezért nekem baromi fontos volt az, hogy szól, de lehet, hogy én már túlzásba is estem egy kicsit ezzel. Nem biztos, hogy ezt ennyire nagyon-nagyon-nagyon meg kell csinálni, pláne nem, hogyha az ember bizonyos ideig a saját szórakoztatására csinálja, de ha ebből akarsz élni, ebből keresel pénzt, akkor mindennél fontosabb az, hogy a szobád akusztikája rendben legyen. Nem azért, hogy élvezd, amit hallasz, az csak az eredménye, hogy élvezni fogod, ahogy szól. De a végcél az lenne, hogy ne csak a te stúdiódban szóljon jól a felvétel, amit készítesz, hanem a világ bármely lehallgatási jelenségén, lehetőségén jól szóljon a mix, amit csinálsz. És ehhez muszáj megteremtened a megfelelő körülményeket, különben a végeredmény az lesz, hogy lehet, hogy a te stúdióban jól fog szólni, amit csináltál, de azért húztad ki azt a mélyet, mert döngött a te stúdiódba, azért toltad meg a magasat, mert nem hallottad a magasat a te stúdiódba, tehát olyasmiket fogsz beekúzni a mixbe vagy az egyes hangszerekbe, amit azért csinálsz, mert a szobád nem szól jól. Először is meg kell teremteni azt a körülményt, hogy a szobádnak az összes negatívumát minimalizáld.
18 év tapasztalattal magad mögött gondoltál arra, hogy majd valakinek szeretnéd valamilyen formában, most itt online, vagy könyv, vagy bármi más formában továbbadni ezt a hatalmas felgyűlemlett tudásmennyiséget?
Én nagyon vágyom erre. Én szerintem van is bennem egy ilyen, szerintem a hallgatók erre már rájöttek, hogy én nagyon szeretek arról beszélni, amit csinálok. De szerintem ez így normális, ha az ember szereti a munkáját, akkor szeret róla beszélni. Igen, vágyom rá, hogy tanítsak, idő megy előre, nincsen rá, de nagyon-nagyon sokan megkerestek már azzal, hogy kellene csinálnom egy YouTube csinált, ahol beszélek mindenről, amit csinálok, speciálisabb, kevésbé speciálisabb dolgokat. De az igazság, hogy kis nyomozó munkával azért meg lehet találni baromi jó YouTube channeleket, igaz angolul, de majd, hogy nem mindent elmondanak. Én tudom, hogy ez mennyire nehéz, mert rengeteg YouTube channel van, ami foglalkozik ezzel, de itt most kimondom, aztán majd megköveznek érte, a 70%-a baromság. Tehát az a helyzet, hogy olyan dolgok hangzanak el, és olyan emberek beszélnek, nyilvánvaló evidenciának tartva azt, amit mondanak erről az egészről, hogy aztán végül meghallgatod, hogy igen, jó, és akkor utána járok, hogy az az ember, aki most beszélt nekem másfél órán keresztül, hogy az ő mixe például milyen. Meghallgatod, és a végén így nézel, hogy ez hogy lehet, hiszen olyan jól elmondta, hogy hogy van ez. Az van, hogy ezeknek az embereknek a 70%-a elméleti tudásra építi mindazt, amit mond, és nem pedig tapasztalati alapú tudásra. És kicsit hagy legyek annyira rossz májú, hogy az oka annak, hogy nekem egyelőre nincsen YouTube channelem, az, hogy nincsen időm rá. Mert akinek van ideje, az valószínűleg nem dolgozik annyit, és van ideje YouTube channelre. Tudom, hogy ez nem hangzik túl jó fejnek, de az igazság, tényleg az van, hogy én nagyon-nagyon szeretnék egy YouTube channelt, egyszerűen még nem találtam meg erre az időt, hogy megcsináljam. Ez az egyik oka. A másik oka, ami üti egy kicsit azt a karaktert, ami most átjön így a felvételen, hogy annyira kis hitű vagyok, hogy egyszerűen el se tudom képzelni, hogy én beszéljek erről. Hát nálam a sokkal nagyobbak beszélnek erről igazából. Grammy-díjas hangmérnökök beszélnek erről a Mix with the Masters keretében, vagy a Pure Mix oldalon is meg lehet találni sok-sok Grammy-díjas hangmérnököknek az álláspontját ezekről. Én is részt vettem egy ilyen kurzuson. Én nekem volt szerencsém 2016 nyarán a Mix with the Masters egyik kurzusán részt venni. Maga Chris Lord RG volt az, aki 10 napon keresztül tágított az elménket, és hát nyilván volt sok olyan része, amikor az ember a homlokára csapott, hogy áhá, én is így csinálom, és soha senki nem erősített meg abban, hogy jól csinálom. Meg volt olyan rész is, ami tényleg ezt így, hát ezt nem gondoltam volna, hogy ezt így, tehát ezek nagyon-nagyon jó dolgok, és lásd, egy Chris Lord RG maga mögött 10-20 Grammy díja, nem is tudom, hogy hány platina és arany lemezzel, és amerikai szintről beszélünk, nem magyar szintről, hajlandó leülni veled face to face, és elmondani mindent, hogy hogy csinál. És tudod, miért van ez? Mert rájöttem, hogy igazából a füledet úgyse tudod odaadni. Tehát az ízlésedet, a füledet, az, hogy mit miért csinálsz, azt úgy sem tudod odaadni, még akkor sem, hogyha elmondod az összes varázsbeállítást és az összes varázs trükköt, amit esetleg az évek során összeszedtél, ezekre mindenkinek magának kell rájönnie, és akkor itt még nem is beszéltünk arról, hogy ami az én fülem szerint jó, az a te füled szerint lehet, hogy nem, mert a zene kvázi mindenkié alapon, lehet, hogy a te ízlésed szerint az a pergő, amit én csavarnék, az neked nem fog tetszeni. Úgyhogy nagyon szívesen beszélnék erről, és valószínűleg fogok is erről beszélni, és valószínűleg egyszer meg fogom csinálni a YouTube channelemet. Én boldogan várom minden hallgatónak a megkeresését. A Facebook, az Instagram oldalamon tök egyszerűen a nevem alapján meg lehet keresni, és minél többet írtok, minél többet kérdeztek, annál nyilvánvalóbb lesz számomra, hogy szükség van egy ilyen oldalra. Úgyhogy nagyon szívesen átadnám a tudásomat, igen.
A pályafutásod jelentős részét a Silver Hill stúdióban töltötted.
Igen, 16 évet, úristen. Igen.
Felfoghatjuk a Mix Factort egy folytatásként?
Abszolút. Én azt gondolom, hogy nagyon sok építészmérnök járt már úgy, hogy egyszerűbb lesöpörni az asztalt, és előről kezdeni az építkezést, mert egyszerűen van az a szint, amikor már azzal a tapasztalattal rendelkezel, hogy jobb egy házat előről az alapokról felépíteni. Itt most, hogyha körbenézel, akkor egy jóval egyszerűbb, de ugyanolyan színvonalas, logikus, kevesebb berendezésed, de az égvilágon semmi nem hiányzik érzettel, sikerült ezt a stúdiót megcsinálni. Hozzáteszem egyébként, ez abból adódott ennek a stúdiónak a megépítése, hogy én sokkal inkább a hangmérnökségtől a producerség felé, illetve a zeneszerzés fele fordultam. És ritkán van az, hogy az ember úgy ír zenét, hogy benyomja magán az on gombot, és így kihányja magából a nagyon jó slágert. Van, hogy az éjfélkor jön, van, hogy ez reggel 6-kor, van, hogy szombat este, van, hogy hétfő hajnalban, teljesen mindegy, de akartam egy olyan munkabázist csinálni magamnak, egy olyan munkaasztalt, ahol olyan minőségbe tudok alkotni, hogy ezt másnap a Silver Hillben ne kelljen előről kezdenem. És ebből a kezdeményezésből nőtte ki magát ennek a stúdiónak az igénye, illetve a folytatása. Nagyon élvezek itt dolgozni, nagyon jól szól, nagyon szeretem ezt a stúdiót, és azt gondolom, hogy nem árulok el nagy titkot, hogy már nézegetem az új házat, és az új stúdió lehetőségeket, hogy hova tovább, mert azt álmomban nem gondoltam volna, hogy másfél év alatt ennek a stúdiónak a színvonala és a rá érkezett igény eljut arra a pontra, hogy egyszerűen azt kell, hogy mondjam, hogy kinőttem ennek a stúdiónak a lehetőségeit. Nagyon boldog vagyok, mert amikor eljöttem a stúdióból, azért azt hozzá kell tennem, hogy félni ér alapon, ugye egy jártutat a járatlanra cserélni, az mindig rizikós, de nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy és ez egy nagyon jó végszója ennek a beszélgetésünknek, hogy a végén azért nem a berendezés számít, hanem a fül, az ízlés, a rutin, a tapasztalat, tehát az ember a legfontosabb tényező egy zene készítésénél. Berendezést a jó édes anyám is tud vásárolni, attól feltétlenül még nem fog tudni olyan lemezeket csinálni, amilyet te, a hallgatók vagy én tudunk csinálni. Mindennel lehet nagyon jó lemezt csinálni. Az a legfontosabb ebben az egészben, hogy az ember a saját eszközeit teljes mértékben megismerje és használja, és tudja a lehetőségeit, illetve a határait is.
Arnold, hát akkor nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem neked ezt a mai beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Nagyon jó egészséget kívánok neked a további munkád során.
Nagyon köszönöm a meghívást, és még azért engedd meg, hogy annyit elmondjak, hogy nem vagyok egy megközelíthetetlen lény, és egy olyan figura, akivel ne lehetne felvenni a kapcsolatot. Úgyhogy minden kedves hallgatót buzdítok arra, hogyha valaha eljutna egy olyan pontra, amikor segítségre van szüksége, vagy netán egy hangmérnököt keresne az elkészített dalaihoz, vagy egy producer segítsége kellene, vagy egyszerűen csak egy külső fül, akkor nyugodtan keressenek fel Facebookon, Instagramon, meg lehet engem találni, be lehet jelölni, és hogy jelöljetek be, nagyon örülök neki, és beszélgessünk zenéről, és csináljunk nagyon jó dalokat együtt.